amíg megegyezésre nem jutnak.
Így van.
Nem ti, mint főnökség előadjátok és kirakjátok a falra, hanem ők megvitatják.
Igen. Igen.
Kell, hogy érezzék, hogy a szabályokat ők hozzák. Ez a képességtevés. Mi ahhoz segítünk, hogy ötleteket, utakat mutatunk, de ők hozzák meg a döntéseiket. Ez a képesség tenni őket, hogy megszervezzék az életüket, ez nagyon fontos. Igazságosnak érezzék az adományozást is. Ugye ezt szoktuk mindig mondani, hogy ez a helyi igazságosság szabályzata. Ez egy fontos dolog, hogy ezt ők el tudják fogadni, mert innentől nem akkor történnek a fő dolgok, amikor mi itt vagyunk, hanem amikor hazamegyünk.
Persze.
És itt a közösségben megy tovább az információ, és akkor szilárdul meg valami, amit mi közösségi etikának hívunk, ami visszahat az egyénre is. Azt mondják a szakemberek, hogy a közösségi attitűdöt könnyebb formálni, és az képes visszahatni az egyénre.
Teljesen világos, aki egy ilyen közösségben él, annak számára fontos is, hogy ő a közösség tagja. Fontos az, hogy közös döntés volt, közös értékrend.
Igen.
És akkor ti tulajdonképpen ezt visszaigazoljátok. Igen. Nem ti mondjátok el egy szószékről, hanem visszaigazoljátok.
Igen, igen. És inspiráljuk őket azzal, hogy az alapszükségletekbe támogatjuk őket élelmiszeradományjal, ruhaadományjal, gyógyszerrel, szemüveggel, lakhatással, amivel csak tudjuk. De nem mindenkit, csak azokat, akik ezzel az értékrendben.
Gyógyszerrel is csak azt.
A gyógyszer nem, az kivétel. Sajnos azt nem tudtuk megtenni azért, mert ugye itt szülői kompetencia hiány, életvezetési kompetencia hiány van, és a gyerek gyógyszer az nem tartozhat
ebben. Az mindenkinek
jár. Mindenkinek jár, és a szemüveg is. A felnőtt gyógyszert azt már kölcsönbe adjuk zömében. Néha előfordul, hogy a pszichiátriai betegeknek a gyógyszerébe itt is besegítünk.
Teljesen világos, ahol veszélyt okozna. Van-e eset, amikor valaki azért nem kap, mert nem kellően vett részt valamiben, amiben viszont ő támogatná a közösséget?
Hát van.
Igen, van. Természetesen.
És mi történik ilyenkor?
Ez is előfordul. Ahogy Nóri utalt el, ebben a munkában nagyon fontos volt az, hogy felismerjük szintén, hogy nem lehet csak a mi többségi társadalmi tudásunk szerint idejönni és terepi munkát végezni. Szükség van.
Nem, ez olyan lenne, mint a gyarmatosítás.
Olyan lenne, mint a gyarmatosítás, és szükség van arra, hogy helyt kapjon ebbe a településen élőknek a véleménye is. A heti rendszerességű közösségi alkalmakon minden évet úgy kezdünk.
Eddig nem hangzott el, hogy
heti rendszerességű hetente összegyűlünk a nagy közösségnél is, illetve a fiatal anyukák mikroközösségével is összegyűlünk. És minden naptári évet úgy indítunk, hogy átbeszéljük, hogy az adományozás struktúrája jól működik.
Tehát az ő szemük láttára zajlik, részleteiben is az
ez egy teljesen demokratikus ülés,
átlátható,
ebben mindenki javaslatot tett, sőt kérjük is azt, kis papírokat hoztunk ki, és kérjük is azt, hogy tegyék meg azokat a javaslatokat, hogy az elmúlt évben, hogyha visszatekintünk, mi volt az, ami közösségfejlesztés szempontjából jó volt, jól érezték magukat azon a foglalkozáson, szerették azt a témát, illetve, hogy az adományozás rendszere jól van-e így, ahogy most csináljuk, és most úgy csináljuk, hogy két élelmiszerosztás közötti időszakot megnézünk, és akkor megnézzük, hogy az aláírásoknak hány darabnak kell lennie, és ezt ők mondják meg, hogyha mondjuk két adományozás között volt 8 alkalom, akkor abból az tekinthető elfogadottnak, aki legalább 5-ször ott van.
Uh-huh.
De ebbe, hogy még tovább menjünk, és még a pedagógiai eszközök mindig bejöjjenek, és ők is ezt behozzák, és még látható, hogy ez érvényesülni tudjon, van egy olyan lehetőség, hogy lehet szólni, hogyha közben jön valami nem ment dolog, és akkor szól a telefonon, hogy nem tudtam ott lenni, és az gyakorlatilag egy ilyen igazolt órának számít. Kicsit olyan, mint az iskolai pedagógiában visszamegy.
Nyilván akkor, ha valaki nem rendszeresen szól.
Ha valaki nem rendszeresen, itt elfogadtuk, hogy így egyszer lehet ebben a szakaszban szólni.
És nem lehet csúsztatni.
És nem lehet csúsztatni.
Mert a faluban pontosan tudják, hogy tényleg betegek.
Éppen ezért érdekel, hogyha valaki nem teljesít, meg akar. Nem csak az érdekel, hogy ő mit szól, a rokonsága mit szól, a többiek mit szólnak.
Ezért megküzdöttünk az elején, ebből nagyon sok konfliktus volt. Nagyon sok konfliktus volt. Én azt gondolom, mára már el tudják fogadni ezt. Én nem is emlékszem, hogy mikor volt nagy lázadás emiatt, hogy ő miért nem kap valamiből. Ezeken minden kőkemény küzdelem volt ezt elfogadtatni. Ugyanígy az ösztöndíj programunknál is, mert ugye van egy ösztöndíj programunk, amiben 90 gyerek van 15 településről, és itt is egy versenyhelyzet van a gyerekeknél. Tehát nem azt mondtuk, hogy csak azt veszük fel, aki mit a 4-es tanulmányi eredményű, mint az állami programokban, a legjobbakat veszük be. Mennyivel indultunk tovább?
Valóban 2,8-an indultunk, az lehetett már ösztöndíjas. Most ott vagyunk, hogy a 3,75 az ahhoz elég, hogy az ösztöndíj alsó határát tudja súrolni, de nem biztos, hogy...
Tehát valahol el kell kezdeni nyilvánvalóan, és olyan szinten kell elkezdeni, hogy azt mindenki elérhetőnek lássa. Bocsánat, lehet, hogy nagyon hatásvadász módon hangzik, de én tanárként azt szoktam mondani, hogy bármit tanítok, két mondatnak kell átmennie. Ez neked fontos, te erre képes vagy. Attól kezdve minden működik, enélkül a két mondat nélkül pedig semmi nem működik. Te ezt el tudod érni. Én is, igen.
Mi olyan lehetőségeket mutatunk, amit tényleg elérnek, ami az akarata. Ez a motiváció, a bevonódás, ezek kulcsfogalmak egy szegénységben.
És a következő pillanatban már az az élmény is megvan, hogy képes voltam rá.
Igen, azért tegyük hozzá, hogy nem ilyen egyszerű a dolog, mert nagyon sokszor vannak visszaesések, nagyon sokszor kell újrakezdési lehetőséget adni, mert azokat a beidegződéseket nem lehet egyszerű aha élménye felülírni. Itt újra és újra ugyanazokat a fontos mondatokat el kell mondani, más szituációban is, hogy beépüljön és tényleges felismerésé váljon.
Ez még csak az Elritók Nórával és Veres Tamással készült felvétel első fele volt. A második, közéleti rész csak a Civil Rádióban hangzik el jövő pénteken 15 órakor. A Szia Tanáró YouTube csatorna Beszéljünk Róla Együtt lejátszási listájában azonban a teljes felvétel egyben is megtalálható, mégpedig nem csak hangfelvételként, hanem videón, Igaz gyöngy a mélyvízben címmel. Most kis szünet következik, utána pedig egy különleges kaposvári felvétel. Mozgáskorlátozottak Somogy megyei egyesülete a nevével ellentétben nem csak mozgáskorlátozottakkal foglalkozik, hanem sokféle olyan emberrel, akik nem csak különféle fogyatékosságokkal élnek, hanem kifejezetten súlyos és halmozott fogyatékosságaik vannak. Elhiszi-e kedves hallgató, hogy ezek az emberek nem segélyekre és könyöradományokra várnak, hanem az egyesület szervezésében ténylegesen hasznos, ténylegesen értékteremtő munkát végeznek, vagyis az érte kapott jövedelem nem adomány, nem segély, hanem például a termékük tényleges, igazi, torzításmentes piaci sikeréből származó vállalkozói gyereség. Amikor elsétálnak a zöldséges előtt, és a szemük sarkából figyelik, ahogyan a vevő az ő általuk termesztett paradicsomból vásárol, amikor arról beszélnek, hogy karácsony előtt nem győzik teljesíteni a díszgyertya megrendeléseket, erről beszél az egyesület elnöke dr. Hegedűs Lajos és a koordinációs igazgató Hegedűs Beleznai Csilla.
Én azt gondolom, gyógypedagógusként, hogy ha valaki ezeket a sérült embereket, akadályozottsággal élő embereket, vagy magas támogatási szükségletű embereket elfogadja, és tud rajta segíteni, azt mondja, hogy igen, én készen állok arra, hogy ennek az embernek az életét segítsem, akkor az meg fogja tanulni, hogy hogyan kell segíteni, hogyan kell emelni, mit kell vele csinálni. hiszen igazából nekünk a lakóink meg a gyerekeink segítik a legtöbbet, és itt tudunk tovább fejlődni, hogy mindenki más akadályozottsággal, más személyiséggel jön be, másféle megsegítés módja, és ezek különbözők, és mi ekkor tanuljuk meg, amikor ahhoz az emberhez közel állunk, hogy hogyan kell őt megsegíteni, milyen fejlesztésben van része, tehát igazából ezáltal mi is fejlődünk, és nincs ennek úgymond leírt módszertana, vannak általános gyógypedagógus lépések, fejlesztések, amit minden pedagógus megtanul, de igazából ezt az életbe tudjuk, és ilyen szakot súlyosan halmozottan fogyatékossággal élők szakja, ilyen nincs. Ilyen nincs, ezt mi hoztuk létre. Én nagyon büszke vagyok, 2006-ban mi egy módszertan kidolgoztunk. Ezek a gyerekek nem voltak benne a közoktatás rendszerébe, és a mi lobby munkánkkal, meg még nagyon sok embernek, Márkus Eszter, aki Budapesten volt, segített ebbe, és mi már 2006-ban egy ilyen kísérleti intézményt létrehoztunk, ez volt a Napsugár gyermekintézmény, és ebből lett a módszertani központ, nekünk megjelent egy módszertani kötetünk egy Európai Uniós pályázat kapcsán, amire nagyon-nagyon nagy kereslet volt, több szakemberrel együtt dolgozva, és 10 évnyi tapasztalatra született meg ez a módszertani könyv, és a kollégáim ezt a munkát végzik. És még egy, hogy nagyon büszke vagyok a kollégáimra, mert minden kollégám, akiket ti a felnőtt intézményben láttatok, az mind a gyerekintézményből lépett tovább, hogy ők a felnőttek világát szeretnék segíteni, és így kerültek ki egységvezetői vagy vezetői pozícióba, úgyhogy így alakult ez a dolog.
Annyit tennék hozzá, hogy nálunk a munkatársak teambe dolgoznak, ami azt jelenti, hogy többfajta szaktudás kerül be a teambe. Ja, nem általános, hogy például egy konduktor, egy gyógytornász és egy gyógypedagógus együtt dolgozzon, de a mi módszerünk az, hogy egy gyereknek van keze, lába, akivel a mozgásfejlesztő foglalkozik, van pszichéje, és van értelmi képessége, és akkor, ha a teambe dolgoznak a munkatársak, akkor többfajta impulzust és többfajta segítséget tudnak gyújtani, mint hogyha csak egy-egy szaknak képviselője venne részt, akár a felnőttek, akár a gyermekek fejlesztésében.
Idefelé úton az autóban elmondott egy eléggé megrázó esetet, és tartok tőle, hogy ez nem egyedi eset.
Hát amikor mi elkezdtük a munkánkat, akkor először is ilyen szájról szájra terjedt a hír, hogy az Egyesület milyen tevékenységeket végez, és a későbbiekben hírnevet szereztünk. Tehát először a városban, majd országosan, és egyre többen kerestek meg bennünket. Másrészt most már ugye a modern világban működnek a honlapok, tehát nem csak szájról szájra, meg szórólapok, és ez alapján tudomásukra jut az embereknek, hogy milyen lehetőségeket nyújtunk, hogy szociális ellátást kívánnak igénybe venni, vagy esetleg köznevelési ellátást. A gyerekek esetében a köznevelési ellátásnál sokkal egyszerűbb a dolog, mert azok a gyerekek, akik valamilyen akadályozottsággal születnek, azok bekerülnek egy olyan ellátórendszerre, amit úgy hívnak, hogy pedagógiai szakszolgálat, és őket a tanulási képességeket szolgáló bizottság, rehabilitációs bizottság megvizsgálja, vagy mozgáskorlátozott, vagy látásvizsgáló bizottság, és ők javasolnak intézményeket. És őnekik kutya kötelességük az állami intézmények mellett az Egyesület által működtetett intézményeket is felajánlani a szülőknek, és akkor a szülőnek választási lehetősége van. Amiben őrült nagy különbség van, az a rugalmasság, a gyorsaság, és nagyon-nagyon hamar reagál egy magánintézmény az úgynevezett igényekre. És nyilván, hogy igényes a munkájára is, tehát én azt gondolom, hogy én már nem tudnék visszamenni állami intézménybe dolgozni, ezt így tudom röviden összefoglalni.
Bocsánat a provokatív kérdésért, de a felvételt megelőző beszélgetésben egy olyan megjegyzés is elhangzott, hogy hozzátok olyanok is jönnek, akiket az állami intézmény nem fogad be, mert olyan halmozott problémáik vannak.
Így van, vagy kevésbé, vagy meghatározott helyük van, és azért nem fogadják be őket. Így van.
Tehát megtelt, és ezért
így van, így van, igen.
Mit jelent az, hogy halmozott a hátrányos?
Nem hátrányos, hanem halmozott fogyatékossággal élő. Ez azt jelenti, hogy több fogyatékossága van az illetőnek, párhuzamosan vannak a fogyatékossága. Tehát nem tudom megállapítani, hogy most ő mozgáskorlátozott, és látássérült, és mi az elsődleges sérülése, a látássérülés, vagy a mozgássérülés. Tehát ő egy halmozott sérült. A súlyosan halmozott sérülés pedig azt jelenti, hogy a testi struktúrák károsodása mellett az értelmi színvonal, az érzelmi és a kommunikációjában is akadályozott, tehát azok a gyerekek, akik nem tudnak beszélni, és majd a gyerekintézményben fogjuk látni ezeket a kommunikátorokat, amivel a gyerekek mégiscsak tudnak kommunikálni, beszélni hozzánk.
Az adott embernek az egyes problémái is összefüggnek egymással. Bocsáss meg, nem engedem, hogy kimaradjon az a példa, amelyre utalni akartam, és bepróbáltam azt kérni, hogy kerüljön itt szóba, mert egy olyan fiatalnak a problémája volt, és az egész családjának a problémája, ahol égföld összeszakad, minden összejön, és valójában nincs jó megoldás. Nincs olyan megoldás, hogy az embernek mondjuk egy ilyen szülőhelyében ne legyen élete végéig az a gondolata, hogy nem döntötte rosszul, bárhogyan is döntött.
Nehéz nekem is róla beszélni, mert egyrészt szakember vagyok, másrészt édesanyja, és anélkül nem lehet, hogy az ember ebben ne élje bele magát, meg szerintem az nem is jó szakember, aki ebbe nem tud belehelyezkedni. Én azt gondolom, hogyha születés az egy olyan örömteli pillanat, és várjuk a kisbabát, és amikor ott van az az esemény, hogy hát nem úgy érkezett meg ez a kisbaba, ahogy meg kellett volna érkezni, hanem sérüléssel, ez egy iszonyatos nagy törés a családnak az életébe. És ezt a kisbabát el kell fogadni. Minden család másként reagál erre az elfogadásra, ez egy hosszú folyamat. És igazából a pályám során én azt láttam, hogy amíg egy bizonyos életkorba elérünk, nagyon, nagyon harcolnak a szülők, hogy de igen, ez meg fog változni, jobb helyzet lesz, fejleszthető, és ez így is van egy darabig. Csak mindig van egy olyan, hogy igen, eddig fejleszthető, de tovább nem. És ebbe szembe kell nézni. És elfárad a szülő mentálisan, és elfárad fizikailag is. Főleg, hogyha olyan testi sérülése van, ami bizony emelgetéssel, pelenkázással, állandó 24 órás felügyelettel jár, és ez csak azt tudja, aki ebbe benne van. És eljutnak a szülők igen arra a szintre, és azt gondolom, hogy a mi felelősségünk is, hogy erre rávilágítsunk, hogy úgy tudja a gyerek életútját, a gyereke életútját végigkísérni, ha ő segítséget kér. És hogyha adott esetben az a segítség, hogy egy intézménybe bekerüljön, ahol megfelelő ellátást kap, és ő végig tudja az útját kísérni, akkor azt gondolom, hogy a szülőnek ezzel meg kell barátkoznia. Vagy a másik, hogy nem úgy dönt, de a szülő elhalálozik. Mi lesz ő vele? Mi lesz a gyerekkel? Ki az, aki átveszi azt a funkciót, hogy gondoskodjon róla, hogy gondolka legyen, vagy egy külső ember? Tehát, hogy ez egy nagyon nehéz út, amit bejárnak a szülők. És igen, hát volt ilyen eset, hogy egymás után két sérül gyerek, meghal az édesapa, édesanya, nagyszülők már nem bírják, és akkor jön az is, hogy a nagyszülő is távozik, és akkor itt van tök egyedül szerencsétlen. Tehát, hogy ez egy nagy felelősség. Tehát, hogy igen, rá kell világítani a szülőt, vagy segíteni abban az útban, hogy egyrészt el kell fogadni ezt az utat, ezt a nehézséget, ezt a problémát, és próbáljuk meg a legjobb megoldást megkeresni.
Az a tapasztalunk, hogy nagyon nehezen engedik el a szülők a gyereküket. Ez egyébként épp gyermekek esetében is így van. Tehát nem csak a fogyatékossággal élő gyerekek esetében, de itt talán még nehezebb, mert a szülőben egyrészt benn van a féltés, hogy mi történik nélküle, ami egy teljesen természetes érzés. Másrészt bent van az, hogy, és ki kell mondanom, hogy, hogy nagyon sok esetben a szülő bekerül egy mártír szerepbe, és hogyha azt mondja, hogy ő elengedi a gyerekét, akkor neki nem lesz feladata. Nagyon sokszor találkozunk ezzel, viszont mindig el szoktuk mondani, hogy igen, tessék végig gondolni, és mi lesz, ha ön nem lesz, vagy nem lesz képes arra. És minél később kerül be egy gyermek, vagy egy fiatal egy közösségbe, minél inkább bezárkózik a családi körben, annál nehezebben tud beilleszkedni közösségbe, társadalomba, ad abszurdum, annál nehezebben tud részt venni a munkavilágába, vagy a tanulásba.
Olyan helyzetbe kell ezeket az embereket hozni, és lehet ilyen helyzetet találni, vagy létrehozni, hogy ők is úgy érezzék, hogy mindannyiunk társadalmának ugyanúgy a tagjai, mint az összes többiek.
Az emberi önbecsülés, saját maguk önbecsülése, ez akkor a legnyilvánvalóbb, ha munkát adunk.
Legendák voltak arra, hogy mondjuk gombot válogattak emberek, egyik nap összekeverték, másik nap újra válogatták. Erről legendák születtek, és nem csak legendák, hanem valóban történtek is ilyen dolgok. Nekünk üzleteink vannak, tehát saját boltjaink vannak, ahol az emberek látják, hogyha ők előállítanak mondjuk például egy vízgyertyát, akkor megjön valaki a boltba, és azt megveszi, pénzt ad érte, és természetesen ki előállította, ő is pénzt kap érte, hiszen fizetését dolgozik. De ugyanez, én látom az arcokon, amikor kijön a paradicsom szezon, és a bolt elkezdi árulni a paradicsomot, és ki van ragva, és azt tudja, hogy aki ő azt elválogatta méret szerint, és egyéb szerint azt látja, hogy azt megveszik az emberek, akkor látja a munkájának a hasznosságát, és ezt mi nagyon fontosnak tartjuk, tehát csak úgy lár, nem foglalkoztunk.
A külvilág visszaigazolja.
Pontosan. Azon kívül nyitott az intézmény, minden intézményünk nyitott, tehát oda be lehet jönni, lehet, meg lehet nézni, hogy hogyan állítjuk elő ezeket a termékeket, kik gyártják, és aztán a boltba meg tudják venni ezeket a termékeket, így a visszacsatolás is megvan, hogy, hogy hasznos tevékenységet. Ez egy nagyon nehéz dolog, mert hogy egyrészt ez kellenek olyan szakemberek, akik mögöttük állnak és segítenek. Ugyanis azt tudomásul kell venni, hogy nem mindenki tud minden munkafolyamatot teljes egészében végigcsinálni. Mert mondjuk például a mozgása miatt nem tudja oda készíteni magának az alapanyagokat. Akkor természetesen van egy segítő, aki nem feltétlen egy úgymond teljesen épp ember, hanem egy másik olyan sérült, akinek jó a mozgás képessége, és ő oda tudja készíteni, majd amikor elkészül egy termék, akkor lehet, hogy egy másik ember fogja becsomagolni, mert aki azt előállította, az nem képes a készségei alapján. Tehát van a munkafolyamatokra bontjuk a munkavégzést.
Meg kell tanulnunk, amit ők tudnak csinálni. Tehát ez egy hosszú dolog, elkezdjük hogy most akkor sorkapcsot rakj össze, de hogyha nem megy a sorkapocs, akkor a sorkapocs folyamatnak csak egy részét. Ha azt se tudod, akkor válogass alkatrészt, ha azt se tudod, akkor próbáljuk meg a gyertyaöntést. Hogyha ez sem megy, akkor lemegyünk a növényeket, megnézzük, hogy ott mit tudsz csinálni, tudsz-e valamit, bírod, nem bírod. Ha nem, akkor megyünk tovább. Tehát addig megyünk, amíg valakinek valamit nem találunk, és hogyha nem találunk, akkor speciálisan kitalálunk neki valamit, hogy mi az, amit ő tudni fog.
Valamit, akármit, hogy elfoglalja magát?
Nem. Vagy... Nem. Tehát az a lényeg, hogy a szemléletünk az, hogy értéket teremtsünk, és ezt az értéket mi el tudjuk adni.
Ez volt a Szia Tanár úr mai adása, Beszéljünk róla együtt alcímmel, de a témának még nincs vége. Az Elrítók Nóráékkal folytatott beszélgetés közéleti része csak a Civil Rádióban kerül adásba jövő pénteken 15 órakor. Azt követően pedig abban a műsorban a menekült kérdés különlegesen tapasztalt hozzáértője Árvai László szólal meg. Ami pedig a ma elhangzottakat illeti, a Szia Tanár úr YouTube csatorna Beszéljünk róla együtt lejátszási listájában az Igaz Gyöngy Alapítványnál készült felvétel mindkét része egyben is megtalálható, mégpedig nem csak hangfelvételként, hanem videón, Igaz Gyöngy a mély vízben címmel. És a lejátszási listában ott van a kaposvári felvétel is, szintén videóként, Ők is élnek és élni akarnak címmel. Ezeken kívül időről időre soha rádió műsorban nem kerülő különlegességeket is találhat, aki feliratkozik a Szia Tanár úr YouTube csatornára, és megkeresi a Beszéljünk róla együtt lejátszási listát. Beszéljünk róla együtt. Kényes témák sokféle beszélgetőtársal, a civil rádió közéleti műhelyek közreműködésével. Hallgassák, nézzék a Szia Tanár úr Beszéljünk róla együtt sorozatát Gerő Péter szerkesztő műsorvezetővel.